Isten igéjét olvasom, a korintusiakhoz írt második levél negyedik részéből. A negyedik résznek az első 7 versét fogom felolvasni. Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, mint hogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el, hanem elvetjük a szégyenletes, titkos bűnöket. Nem járunk ravasságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelki ismeretének az Isten előtt. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosságra gyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, Te vagy az, aki a teremtés hajnalán szóltál, hogy legyen világosság, és lett világosság. És Te ugyanezt a hatalmas teremtő csodát végzed el az emberek szívében, amikor az Úr Jézus Krisztus világosságát szavad, igéd és szent lelked által felgyújtod a mi életünkben, a mi testünkben, a mi lelkünkben, a mi bensőnkben. Dicsőítünk hát téged, és megköszönjük Te neked, amennyiben ez a világosság felgyújt bennünk. Mert tudjuk, hogy nem magunktól van, mert tudjuk, hogy nem a miénk, mert tudjuk, hogy semmit sem tettünk érte, hanem egyedül a Te ingyen szeretetedből értél el, hívtál el bennünket, és lehettünk a Tiéid. Ugyanígy mennyi Atyánk, ezen a mai vasárnapon együtt könyörgünk mindazokért, nem mintha jobbak lennénk egy cseppet is, mint ők, hanem azért, mert erre hívtál minket, hogy akik szívében ez a Te világosságod nem ragyogott fel, vagy éppen csak pislákol, vagy éppen lelohad, ott szent lelkeddel teremts most újat. Így áld meg a Te igédet közöttünk, hogy felgyújtson, felragyogtassa az Úr Jézus Krisztus dicsőségét az életünkben, mindannyiunk életében, először vagy újra. És megvalljuk, hogy oly nagy igazság, amit Pál apostol mond, hogy ez a nagy titok, hogy világosságot, hogy Te magad bennünk élsz, mintha cserépedényekbe lenne elrejtve. Mert megvalljuk Te neked, hogy oly sok szempontból testileg, lelkileg törékenyek vagyunk, erőtlenek vagyunk. Megvalljuk Te neked, hogy vétkeztünk ellened, és bocsánatodra szorulunk. Megvalljuk előtted, hogy aggodalmaink vannak. Megvalljuk előtted, ha háborgásaink vannak veled, vagy más emberekkel. Szeretnénk úgy eléd jönni, ahogy vagyunk, eléd hozva minden hamisságot, minden vétket, mindent, amiben megbántottunk téged, és elfogadva az Úr Jézus Krisztusnak bocsánatát, eléd hozva minden háborgásunkat, minden rettegésünket, minden szomorúságunkat, és behívva téged, mint vigasztalót és szabadítót ebbe is. Jöjj hát, Szentlélek, Úristen, és áldj meg bennünket ígéddel. Amen.
Kedves testvérek, sok szeretettel üdvözöllek benneteket. Talán még ahhoz annyit tennék hozzá, amit az András mondott, hogy van egy kedvenc filmem, nem tudom, hogy hányan láttátok, a Folyószeli ketté című filmet. Egy presbitáriánus lelkészről szól, és a fiaival való kapcsolatáról. És egyszer egy barátjuk a kapcsolatba fölmerült, hogy ez egy metodista, és akkor kérdezték a fiúk, hogy hát mi az, hogy metodista? És akkor az apjuk, aki református lelkész volt, így magyarázta el, hogy a metodisták olyan baptisták, akik tudnak olvasni. Szóval ez egy nagy kockázat az András részéről, hogy ide engedett engem, megtisztelő, és köszönöm szépen. Egyébként két közös barátunk fűz össze minket, onnan ismerjük egymást, Andrással is és Eszterrel, és Bobi és Debi a barátaink, közös barátaink, és végül is így ismertük meg egymást. Én fogok segítséget kapni, mert szeretnék PowerPointot használni az igé hirdetéshez. Az alapigénket látjátok kivetítve a Márk evangéliumában találjuk meg a 10. részben, a 17-től a 27. versig olvasnám Isten igéjét. Tehát Márk evangéliumának 10. része 17. verstől a 27. versig. Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így szólt hozzá: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat, ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat. Az pedig ezt mondta neki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki: Egy valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amit van, és oszd szét a szegények között. Akkor kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem. A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt a tanítványaihoz: Milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok? A tanítványok megdöbbentek a szavain. Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni? Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint gazdagnak az Isten országába bejutni. Ők még jobban megrökönyödtek, és ezt kérdezték egymás között: Akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta: Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Ámen. Elnézést, hogy néha ki fogok nézni, hogy lássam, hogy hol tart a vetítés. Mai ige hirdetésnek a címe: Vágyaink és elakadásaink. Ez alapján, a történet alapján. Nem tudom, hogy mind a kettő jellemez-e benneteket. Nekem elég sokféle vágyam van, és elég sok dologba elakadtam már, meg valószínűleg még fogok is. Ha most azt kérném, hogy próbáljatok meg tetten érni a szívetekbe néhány vágyat, ami most benne van, nem kell megosztani senkivel, de próbáljátok meg. Vannak-e olyan vágyak most a szívetekbe, amik húznak benneteket valahová, hajtanak valamilyen irányba, valami, amit szeretnétek elérni? És ha lehet, jegyezzétek meg, és majd visszatérünk rá. Mindannyiunknak a tapasztalata az, hogy időnként nagyon erősen megragadnak minket vágyak, és ezek nagyon erős hajtóerők a szívünkbe. Az a kifejezés, amit az Új Szövetségben vágynak fordítanak le, az eredeti görög szöveg szerint valahogy úgy fordítható le, hogy örvény. Tehát egy olyan nagyon erős húzó erő, ami ha megragad minket, akkor nagyon komolyan visz minket egy irányba, egy cél felé. És a mai üzenetnek egy fontos alapja, hogy ezek a vágyak, ezek Isten kezében is lehetnek eszközök. Eszközök arra, hogy minket sokkal mélyebbre vonjon a vele való közösségbe, eszközök arra, hogy a lelkünkben, mint egy mágnes működjön, ami von minket az élő Istenhez még közelebb, mélyebbre, mint ahol most vagyunk. Hogy azokat a célokat érhessük el az életünkben, amiket Isten álmodott meg rólunk, valamikor, mikor elindított minket az életben. Isten használja ezeket a vágyakat. Tudjuk azt, hogy nem csak Isten plántál el vágyakat a szívünkbe. Sok más forrásból is származhatnak ezek, majd lesz erről szó. De Isten az, aki úgy alkotta meg az embert, úgy rakott minket össze, hogy a szívünket megragadhassa ezeken a vágyakon keresztül. De tapasztaljuk azt is, hogy az a kor, amiben élünk, az nem igazán segít minket abban, hogy ezekre a vágyakra figyeljünk, és ezek mellett a vágyak mellett maradjunk meg, és ezek felé a célok felé menjünk. Az élet tele van kívásokkal, problémákkal, megoldandó feladatokkal, csalódásokkal, kudarcokkal, sok-sok dologgal, ami hat ránk, és előfordulhat néha, hogy azok a vágyak, amik Istentől vannak, úgy alább hagynak a szívünkbe, és hát fontos kérdés az, hogy mi az, ami ott marad akkor? Mi az, ami mégis meghatározza azt, hogy mi merre fogunk menni, mit fogunk csinálni? Szeretnék egy picit a háttérről beszélni, hogy megteremtsem a kapcsolatot az akkori esemény és a mi mostani életünk között, egy picit beszélni arról, hogy mi is volt ennek a találkozásnak a kontextusa. Mi történt itt? Annyi, az Úr Jézus az utolsó útján van Jeruzsálem felé. Ő már a keresztre tekint. A szívében, a lelkében ott forog mindaz, ami rá vár Jeruzsálembe. Tudja előre, hogy miért megy oda. Beszél sokszor a tanítványainak róla, hogy Jeruzsálembe fogunk menni. Ott az emberfiát elfogják, megalázzák, megkorbácsolják, megkínozzák, keresztre feszítik, meghal, de a harmadnap feltámad. Ezt a tanítványok nem értik, de Jézus, ahogy megy ezen az utolsó jeruzsálemi útján, ott forog az egész lelkébe, az egész szívébe ez. És ezen az úton, miközben Jézus ezzel küszködik, készül erre, hogy ezt végigcsinálja az emberekért, mi értünk, találkozik még emberekkel, betegekkel, vakokkal, olyan emberekkel, mint ez az ifjú, hogy valami őket gyötri, valamilyen kívánság, valamilyen vágy, valamilyen kérdés foglalkoztatja őket, és mikor Jézussal találkoznak, kapnak egy új lehetőséget. Meggyógyulnak, vagy egy új kezdetté válhat az életükben, mint például Zákeusnak. Na, ennek az ifjúnak, hát sajnos itt azt olvassuk, hogy ő szomorúan ment tovább. Nem ez volt az új kezdet lehetősége. De Jézus közel vitte egy nagyon fontos dologhoz. Tehát ez az Úr Jézusnak a háttere. Készül a szenvedésre, és határozottan elindul Jeruzsálem felé, és ez már neki a szenvedés útja. Mit tudhatunk meg erről az ifjúról, erről az emberről? A Máté evangéliumából tudhatjuk, hogy ez egy ifjú, egy fiatal felnőtt lehetett, a 20-as, 30-as éveibe. Az a korosztály, akinek rengeteg elképzelése van arról, hogy mit fog véghez vinni a jövőben. Tervei voltak, álmai voltak, céljai voltak. Egy fiatal ember volt. A másik dolog, a Lukács evangéliumban kihangsúlyozza azt, hogy ő egy előkelő családból származott. Tehát egy olyan családból, akit ismertek. Ott, ahol ők éltek, azon a településen, vagy abban a régióban egy közismert család volt. Nem egy ilyen hirtelen keletkezett celeb, akit 5 percig az egész ország ismert, hanem egy olyan család, akit régről jól ismertek, egy előkelő család. Olyan, akit ma is a társadalomban valahol a vezetők között jegyeznek, és ismerik a nevét. Ez volt a másik, amit tudhatunk róla. A Máté, Márk, Lukács evangéliuma egyaránt hangsúlyozza, egyöntetően hangsúlyozza, hogy nagyon gazdag volt. Ez az ifjú annyi pénze volt, hogy azt vett meg, amit akart. Ha ő neki szüksége volt valamire, vagy valamit kinézett magának, nem kellett először azt tennie, mint nekem, hogy rámegyek az internetre, megnézem a bankszámlám állapotát, és eldöntöm, hogy mehet, halasztanom kell egy hétre, vagy akár egy évre is ezt a vásárlást. Neki ez nem okozott problémát. Bármit elérhetett. Bármit megvehetett, bármi az övé lehetett. A másik, amit tudhatunk róla, hogy jó nevelést kaphatott. Amikor Jézus arról beszél, hogy hogyan kellene élni embernek az emberek között, és idézi a parancsolatokat ennek az ifjúnak, ez a fiatal ember azt mondja, hogy én ezt megtartottam ifjúságomtól fogva. Miért? Mert kapott egy jó nevelést, egy olyan családból jött, ahol igazi értékeket adtak át neki. És ő eszerint élt. Tudhatjuk róla, hogy van saját értékrendje. Tehát innen kezdve ő él eszerint. Azt mondta, hogy ifjúságomtól fogva e szerint élek én. A magáévá tette azt. És meghatározta az élet útját, a hozzáállását sok-sok dologhoz, mindaz az értékrend, amit otthonról kapott. Aztán egy nagyon egészséges, nyílt, rokonszenves személyiség lehetett. A szituáció nagyon érdekes, Jézust a farizeusok megkeresték és próbára tették. A házasságról és az elválásról faggatták, hogy valamilyen fogást találjanak rajta. Hogy kikezdhessék a tekintélyét, hogy valahogy perbe foghassák. Ott volt egy vita helyzet, egy feszült légkör. És azt olvassuk, hogy ebben a légkörben egyszer csak jöttek szülők és hozták a gyermekeiket. És amikor a tanítványok ezt látták, akkor próbálták őket távol tartani, hogy nem értik ezek a szülők, hogy most egy komoly teológiai vita van. Izzik a levegő, megáll a kés a levegőben. Jézusnak nem mindegy, hogy mit válaszol, nagyon fontos teológiai kérdésekre kell választ adnia. Nem értik ezek a szülők, idehozzák ezeket a síró gyermekeket, és zavarják ezt az egész beszélgetést. És Jézus észrevesz, és azt mondja, hogy nem, ez mindennél fontosabb, engedjétek hozzám a gyermekeket. Imádkozik értük, elengedi őket, és ebben a pillanatban lép oda ez az ifjú, sőt, amit olvasunk, hogy térdre borul Jézus előtt. És akkor rakjuk ezt most össze, hogy egy gazdag, tekintélyes családból származó fiatalember, aki nagyon vagyonos, közismert, köztiszteletnek örvend, egy feszült helyzetbe odaborul Jézus elé, és kiteszi a szíve vágyát, és azt mondja, hogy Jézus, annyi mindent elértem, annyi mindent mondhatok a magaménak, pénzem van, tekintélyem van, hátterem van, de ott van bennem egy kérdés, mindezek ellenére, hogy hogyan lehet enyém az örök élet? Hogyan lehet mindezekkel együtt egy olyan életet élni, ami igazán számít, amiért érdemes itt lenni a földön, és ami majd folytatódni fog a mennyben? Hogyan? Ezt nem mindenki képes megtenni. A legtöbb embernek a működése olyan, hogy ilyenkor oda megy ahhoz az emberhez, akitől választ szeretne kapni, hogy figyelj Jézus, félrejönnél egy picit. Van egy nagyon fontos kérdésem. Olyan ciki ennyi ember előtt elmondani. A legtöbb ember működése olyan, hogy egy biztonságos kis helyet szeretne, ahol eldugva föltett egy ilyen kérdést, mert amikor tudjuk jól, hogy amikor emberek elé kitesszük azt, ami a számunkra legfontosabb, hát az egy kockázatos dolog. Vajon megértik? Vajon ugyanolyan súlyon kezelik? Vajon megvetnek érte? Lehet, hogy voltak ott rendes baptisták, meg reformátusok, és össze is súgtak, hogy hú, hát ez még csak itt tart. Ilyen kérdései vannak? Hát nem gondoltuk volna. Szóval kockázatos dolog emberek előtt fölvállalni a saját kérdéseinket, kínjainkat, küszködéseinket. Az ifjú simán megteszi. Leborul Jézus elé, és ott a teológusok előtt, a szülők, a síró gyerekek és a tömeg előtt fölteszi kérdést Jézusnak. És azt olvassuk, hogy az Úr Jézus reagál erre valahogy így belülről, tehát nem arra, amit mond, hanem hogy mit olvasunk, hogy hogyan viszonyult ez az ifjúhoz. Megkedvelte őt. Hát elkezdtem utána nézni ennek, hogy hát hány emberről írja ezt az Újszövetség, hogy Jézus megkedvelte. Hát sokféleképpen viszonyult Jézus a kapcsolatrendszerében az emberekhez. Voltak, akik kifejezetten az agyára mentek, például a farizeusok egy idő után nagyon, nagyon elege volt belőlük. Voltak, akiket meglátott, és azt olvassuk, hogy megindult a szíve, könyörületre indult a szíve irántuk. Volt, akik miatt Jézus sírt. Szóval valahogy viszonyult az emberekhez, de ez az egy ember, akivel kapcsolatban megjegyzi az Újszövetség, hogy Jézus megkedvelte. Kellettől több? Kellettől több? Valaki közismert, jó családból származik, pénze van. Az övé a jövő, azt fog csinálni, amit csak akar. Egy ilyen fiatal embert, ha látunk, azt mondjuk rá, hogy hát ez bármilyen pályát megfuthat. És még Jézus is kedveli. Kell még ettől több? Úgy tűnik kell. Úgy tűnik kell attól több, hogy az Úr Jézus kedvel téged és engem. Ha nem lennénk kedvesek, neki nem jött volna értünk erre a földre. De valami ennek a fiúnak a szívében meg kellene, hogy szülessen, vagy a helyére kellene, hogy kerüljön. Kellettől több. És ez a történet arról szól, hogy mi is ez. Négy elemét szeretném kiemelni ennek a történetnek. Először is a vágyainkról beszélni, ugye ennek az ifjúnak is voltak vágyai, megfogalmazta, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Aztán az elakadásainkról, elakadt ez az ifjú, ahogy Jézussal beszélgetett. Valahol. Egy valami hiányzik még belőled, add el, amit van, azután gyere és kövess engem, ezt mondja Jézus neki. És ő szomorúan távozott, elakadt, mert nagy vagyona volt. Amit mi tudunk tenni? Az Úr Jézusnak azt mondja az ifjú, hogy mindezeket megtartottam. Tehát ő tett dolgokat, de Jézus végül is, ahogy összegzi az egész problémát, azt mondja, hogy embereknek lehetetlen. Amire az ifjú vágyott, az emberek számára lehetetlen. És amit Isten tud tenni, azt mondja az Úr Jézus, hogy embereknek lehetetlen, de az Istennek nem. Mert az Istennek minden lehetséges. Miért van benne ez a történet az Új Szövetségben? Szerintem két dolog miatt. Hogy akiknek itt üdvösségre van szükségük, örök életre, arra, hogy az életük összefonódjon a teremtőjükkel, hogy visszataláljanak az élő Istennel, a szeretetteljes közösségbe, azok ezt megtehessék, és egy nagyon fontos üzenetet megértsenek, hogy ezt embernek lehetetlen, ezt a kapcsolatot helyreállítani. Ez csak Jézus Krisztuson keresztül, az élő Isten kegyelme által lehetséges. Mert Istennek minden lehetséges, nekünk nem. A másik dolog, hogy a keresztény életünk, ahogy a kegyelemmel indul, ugyanúgy megy végig. Hogy emlékeztet minket arra, hogy a kegyelem az nem csak belépő az Isten országába, és utána jön az emberi teljesítmény, hanem a kegyelem az, ami végig is visz minket a keresztény élet útján. És emlékeztet ez a történet minket erre is. Szeretném, hogyha megnéznénk akkor ezeket először így egyenként. A vágyainkról. A vágyaknak nagyon fontos szerepe van az életünkben, ez út a szívünkhöz. Olyan nyelv ez, amit a szívünk beszél, amin keresztül Isten tud hozzánk szólni. Ahogy mondtam, nem csak Isten ismeri ezt a nyelvet, és nem csak Isten az, aki a vágyakon keresztül meg akarja érinteni az életünket, de ő is teszi. Két igét hadd mutassak, ahol láthatjuk ezt, a János 6.44, ugye azt mondja az Úr Jézus, hogy senki nem jöhet én hozzám, hanem vonzza őt az Atya, aki elküldött engem, én pedig feltámasztom az utolsó napon. Vagy Dávidnak az egyik Zsoltára, a 63., ahol a vágyairól beszél, hogy ó Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom, utánad szomjazik a lelkem, utánad sóvárog a testem, mint kiszikkadt kopár víztelen föld. Isten a vágyakon keresztül, a vágyainkon keresztül, amiket ő plántál a szívünkbe, minket, és von önmagához, és vezet minket azok felé, a célok felé, amiket ő tervezett meg velünk kapcsolatban, amiket ő álmodott velünk kapcsolatban. Lehetünk süketek egyébként erre a nyelvre. Én például egy olyan gyülekezeti háttérből jövök, egy olyan gyülekezeti kultúrából, ahol azt mondták, hogy az a lényeg, hogy megértsd, mi Isten akarata, aztán engedelmeskedjél. Az, hogy mik a vágyaid, azok nem fontosak. Ha gond van velük, folytsd el. Légy engedelmes, ez a lényeg. Igaz, néha vágyainkkal szembe menve is kell Istent követnünk, de azt tudunk kell, hogy Isten találta ki az embert úgy, hogy a vágyaink keresztül vonja önmagához. Dávid azt mondja, hogy utánad sóvárgok. Vágyakozok utánad. Ez Istentől van ez a vágy. Ez az ifjú azt mondja, hogy vágyom az örök életre. Istentől van ez a vágy. Isten az, aki eléri a szívünket. És persze nem minden vágy származik Istentől. A világ és a sátán ugyanúgy jól tudja, hogy az embert lehet így befolyásolni. Például, amikor közgázon tanultam, a marketing professzor azzal kezdte az előadását, hogy ugye az emberek befolyásolásának a tudománya, hogy az emberek nem a szükségletük miatt fogyasztanak. A marketing erre az alapparadigmára épül rá, hanem a vágyaik miatt fogyasztanak. Éppen ezért látható, hogy amikor egy szükséglet be lett töltve, utána még simán rá lehet venni az embereket további fogyasztásra, csak a vágyaikat kell fölébreszteni. Mert az ember így működik, és elindul. Például elnézést a hölgyektől, de hogy hogyan működik ez? Hát úgy működik, ugye, hogy vegyél egy 17 éves lányt, és célozd meg a 35-40-45 éveseket vele, sminkeljék úgy ki, és állíts egy olyan női ideált a nők elé, ami elérhetetlen. De tegyél oda egy ígéretet, hogyha megveszed azt, amit mi kínálunk neked, és bekened vele, és utána azzal mosod le, amit mi kívánunk neked, és befújod azzal, ami Londonban, Párizsban, mindenhol, szélben, esőben, vulkánkitöréskor, bármikor úgy tartja a fizurádat, olyan lehetsz, mint ez a lány. Az elsődleges üzenet mindig a termékről szól, hogy ezt tudja. És a marketingben ez egyik első lecke, hogy megtanítják, hogy viszont van egy másodlagos rejtett üzenet, ami a vágyakat célozza. Miért kell egy ilyen ideát odaállítani a nők elé? Egy olyan lányt, akibe alig fér bele egy tüdő, meg egy fél gyomor, nemhogy egy anyamé is. Mert elérhetetlen. Mert amíg föntartják az elégedetlenséget és az ígéretet, hogy mégis talán lehetsz ilyen, ha megveszed, akkor fogyasztunk. Szóval a vágyak nyelvét, hogy a vágyak út a szívünkhöz, ezt jól ismeri a világ. Jól ismeri a sátán, nem is kell több szót vesztegetni erre. Szóval ez egy nagyon fontos terület az életünknek, hogy Isten befolyást akar gyakorolni ránk, és a vágyainkon keresztül önmagához akar hívni minket. Ami előtt a szívünk fejet hajt, az le fog győzni minket. Ha a vágyainkon keresztül Isten előtt hajtunk fejet, Isten győz az életünkbe. Ha más, akkor más. Ezért nagyon fontos ez a kérdés. Szerepe út a szívünkhöz. Isten elhívásának van két szintje, és itt szeretném ezt a vágyakkal összehozni, összekapcsolni, mert nagyon fontos. Márk evangéliumában azt olvassuk, hogy azután az Úr Jézus felment a hegyre, és magához hívta, akiket akart. Ők pedig oda mentek hozzá, 12-t választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldte őket, hogy hirdessék az ígét. Itt az elhívásnak két szintjét látjuk. Isten először is arra hív minket, hogy vele legyünk, a közösség. Az elsődleges célja, a szeretetre épülő közösség. A másodlagos célja a szolgálat, hogy elmenjenek és hirdessék az igét a maguk módján, szószékeken, munkahelyeken, iskolákban, bárhol, az életünkkel, a szavainkkal. Hirdessük az igét. Ez a két dolog egy keresztény elhívásának a két alappillére. Az én személyes tapasztalatom az, a saját életemet nézve, nem másokat, de másokét nézve ugyanez. Hogy ez a két dolog összekeveredik, és a második elnyomja sokszor az elsőt. Elkezdjük a kereszténységet úgy értelmezni, mint egy szolgálatot. Elkezdjük azon mérni, hogy mennyire vagyunk komoly keresztények, hogy mit tettünk. És amikor azt elmondjuk, hogy mi mindent teszünk Istenért, és tudunk mondani dolgokat, akkor úgy gondoljuk, hogy most egészséges, jó a keresztény életünk. És ezen mérjük magunkat, és néha ezen mérjük egymást is. De ez egy téveszme, ez egy tévút. Szeretet nélkül a szolgálat nem segít. Mi néha úgy definiáljuk a szolgálatot, hogy a szolgálat egyenlő, hogy Istenért teszünk valamit. Ez nem szolgálat. Az nem szolgálat, ha Istenért teszünk valamit. Nem szorul rá. Azt tesz, amit akar. Akkor, amikor akar. Bármit, bármikor megtehet. Nem szorul rá az élő Isten arra, hogy mi tegyünk érte valamit. Nem az a szolgálat, amikor mi Istenért teszünk valamit. Az a szolgálat, amikor Istennel együtt teszünk valamit. Amikor Isten belehív valamibe, amit ő tesz, a szeretete miatt, és én a szeretetem miatt igent mondok rá. Amikor együtt teszünk valamit. Ezért van az, hogy először is arra hívta őket, hogy vele legyenek, közösség, és hogy utána elküldje őket szolgálat. És amikor ez egy keresztény ember életében valahogy fölborul, Istennek az egyik eszköze, hogy a vágyakon keresztül elkezd visszahívni bennünket a szeretet közösségbe, a vele való kapcsolatba. Az elsőrendű és a másodrendű elhívás. Milyen vágyakat plántált Isten a te szívedbe? Az előbb kértem az igehirdetés elején, hogy próbáljatok meg tetten érni néhány vágyat a szívetekbe. Hát biztos, hogy sokféle vágy van bennünk, ami nem Istentől van, de belefér. Nekem két hete ellopták az autómat, azóta vágyakozom, hogy legyen egy másik. Nem tudom, mi lesz belőle. De szerintem belefér, tehát nem probléma. Hozzátartozik az élethez. Sok ilyen vágy van. Isten ezekre is tud igent és nemet mondani, vezetni bennünket. De vannak-e olyan vágyak a szívünkben, ami kifejezetten tőle van? Amiben látod, hogy Isten ezen keresztül az életedet megragadta. És vonzza. És téged arra ösztönöz, hogy haladj Isten céljai felé, a vele való közösségben még mélyebbre. Én összeírtam néhány dolgot magamnak, csak meg akarom mutatni, tudjak őszinte lenni benne. Szeretteljes közösségre vágyok Istennel és másokkal. Ez nekem elég nehéz, egy elég feladatorientált ember vagyok, nem annyira a közösséget értékelem, és Isten arra tanít engem, 45 éves vagyok, a második félidőben focizok, nemrég voltam túl a középkorú férfiak válságán, szóval újra gondoltam az életet, és hát arra jutottam, hogy a legfontosabb benne nem az, amit teszek, hanem ahogy hatok emberekre. Elsősorban a feleségemre, a gyermekeimre, aztán a barátaimra, a testvéreimre. Hogy az, ami őket éri rajtam keresztül, az őket segíti vagy gátolja. De még ettől is fontosabb egy másik kapcsolat, hogy milyen hatással vagyok én Istenre. Hogy szomorkodik miattam, bosszankodik miattam. Vagy amikor egyszer odaállok a színe elé, azt mondja, hogy Tamás, hát sok kanyar volt, sok nehéz dolog volt az életedben, de alapvetően örülök, hogy itt vagy. Örülök, hogy ketten végig tudtuk csinálni, és hogy betöltötted azt, amit neked terveztem. Leszámítva jó néhány gigszer, de nagyjából mégis. Hogy Isten elégedett lehet, vagy szomorkodik, amikor engem néz. Ahogy egy apa, ahogy figyeli a gyermekeit, vagy egy édesanya. És néha örül, néha szomorú, néha meg kétségbe esik, hogy mit lehet tenni ilyenkor. Valódiságra vágyom, egyszerűségre, hogy a lényeg legyen a lényeg az életemben, mélységre, a felszínesség helyett. Arra vágyom, hogy a szolgálat az egyre inkább egy túlcsordulás legyen az életemben, a szeretetnek és a közösségnek a túlcsordulása. Hogy Isten azt mondja, vagy a Szentlélek azt mondja a szívembe egyszer, hogy Tamás, most nem vetted észre, de most szolgáltál. Mert engem szerettél, meg azokat, akik felé most tettél valamit. Ezt hívom én szolgálatnak. Nem azt, amikor nagyon céltudatosan, izzadtsáv szaggal verejtékezve beleteszek mindent. Mert hogy ilyen is van, de nagyon vágyom arra, hogy a szeretetből jöjjön, az Isten és az emberek iránti szeretetből, hogy túlcsorduljon, ez legyen a szolgálat. Én is lelkész vagyok, van egy barátom mondta, hogy hát a lelkészi pálya az az egyik legszebb hivatás, csak emberekkel ne kéne foglalkozni. Szóval van ebben valami, egyébként nem véletlen mondta, de valahol mégis nem az volna a jó, hogyha szeretetből túlcsordulna. Egyszerűen csak Jézus kijönne belőlünk, és megtennénk valamit öntudatlanul szinte, hogy nem vagyunk tisztában vele. Tudnátok-e megfogalmazni ti is magatoknak olyan vágyakat, amiket tudtok, hogy Istentől van, és ezzel hív és von benneteket valahová? Az elakadásaink. Milyen szerepek van ennek? Ugye ez az ifjú elakadt. Jézus, amikor látta őt, megkedvelte őt, egyből látta, hogy miért nem fog menni ennek az ifjúnak az, hogy eléri a vágyait. És két dolgot mondott neki, de úgy vezette be, hogy egy hiányosságod van, és akkor ezek után mondott kettőt. Ugye, hogy menj és add el a vagyonodat, és gyere és kövess engem. Az egy hiányosság az, hogy kit követsz. De hogy menj és add el a vagyonodat, az pedig, hogy mi gátol. Mi az, ami megakaszt. És Jézus azt mondta, hogy ha az a vágyad, hogy az örök életet megtaláld, és itt a földön már az örök életet éljed, és az folytatódhasson, mikor majd átmész az örökké valóságba, akkor van egy feltétel, te benned, meg kell szabadulnod attól, ami a legnagyobb hátteret adja neked, és a legnagyobb biztonságot. Ez nem azt jelenti, hogy minden keresztjének el kell adni mindenét. Jézusnak sok gazdag követője volt, és tőlük nem kérte. De ettől az ifjútól kérte, és én gondolkodtam rajta, hogy milyen rossz stratégia az Úr Jézus. Hát nem lett volna jó, hogyha gazdagon követ benneteket, és akkor kibérelhetettek volna egy légkondis Mercedes-t, és nem kellett volna végigróni a poros utakat meleg mindenbe, bármelyik panzióban megszállhattatok volna, finom ételeket ehettetek volna, mert az ifjú boldogan követett volna téged gazdagon, és adta volna a pénzét. De Jézus úgy érezte, hogy ennek az ifjúnak ez a gazdagság egy olyan kemény, masszív dolog az életébe, amire támaszkodni tud, amitől várta, hogy az álmait, a céljait majd elérheti, hogy ez gátolni fogja őt. Neki azt mondta, hogy add el. Van-e olyan dolog a mi életünkbe, a te életedbe és az enyémbe, ami annak az illúzióját kelti, hogy képes vagy? Hogy képes vagy rá? Ha Jézus azt mondja, akkor te tudod. Na, ha van olyan, ez az, amitől meg kéne szabadulni. Ez az ifjú, ha megtette volna, megszűnt volna minden. Ez neki a múltja volt, a dédapja, a nagyapja, az apja. Akkor nem úgy szereztek vagyon, mint ma, hogy bementek egy garázsba, és néhány év után felfedezték, hogy milliárdosok lettek, meg megalapították a Microsoftot. Generációk voltak mögötte. Hozzáértés, becsületes munka. Felhalmozódott egy nagy érték ennek az ifjúnak, a birtokába került egy nagy érték. És Jézus elkéri, és azt mondja, hogy ez az, amitől szabadulj meg, és akkor fogsz tudni követni engem, azt tudok lenni a számodra, akivé lennem kell ahhoz, hogy a vágyadat elér. Tehát elakadt, ott voltak az ő határai. Amikor mi elakadunk, szintén azért nagyon fontos dolog ez, mert ott meglátjuk, hogy hol kellene átlépni önmagunkat. Ha van ilyen az életedben, hogy Istentől van egy vágy a szívedbe, és úgy érzed, hogy elakadtál benne, az a legjobb dolog, ami történhet. Lehet, hogy furcsán hangzik, de a legjobb dolog, ami történhet. És tudjátok miért? Azért, mert ilyenkor ez a kegyelem postásává válhat. Ezen a ponton megérti az ember azt, hogy újból csak a kegyelem az, ami tovább lendíti, és tovább viszi az életét. És enélkül nem fog menni. Négy típusát hadd mutassak az elakadásnak. Az egyik a félelmeink, a hitünknek a határait mutatja be. Tipikusan az az eset, mikor Péternek azt mondja az Úr Jézus, hogy jó, jöhetsz, gyere a csónakból hozzám. És Péter kilép a csónakból, egy darabig elég a hite, aztán a körülmények miatt ugye megijed. A hitének a határai ott nyilvánvalóvá lettek. Ez egy elakadás. Vannak, akik soha az életükben nem lépnek ki a saját csónakjaikból, soha nem kockáztatnak. A hitük annyit jelent, hogy egyfajta dogma rendszernek alávetik magukat, és föl tudják mondani a házi feladatot, ha megkérdezik, hogy miben hiszel. De amikor kilépni kellene az életben, és kockára tenni Jézusért valamit, nem merik megtenni. A hitünk határait a félelmeink megmutatják. Aztán a sebeink, a megnyilásunknak a határait. Nincs köztünk olyan ember, aki ne kapott volna és ne adott volna sebeket az élete során. És ebben tudjátok a legnehezebb az, hogy mi keresztjének hisszük és valljuk, hogy testvérek vagyunk. Még a felekezeti korlátokat leszámítva is testvérek vagyunk. És tudjátok, én úgy vagyok vele, hogyha bemegyek a boltba és a hentes megsért vagy beszól nekem, nem igazán oszt vagy szoroz. Visszaszólok neki legalább valami hasonlót, vagy ha jobb formában vagyok éppen, akkor csendben maradok. De nem igazán üt le a lábamról. De ha a feleségem, a gyermekeim, az édesapám, az édesanyám, a barátom, a testvérem sebez meg, na az komoly feladat. Ott egy határ előbb-utóbb be fog lépni az életembe, amikor föl kell fedeznem, hogy ha itt most tovább akarok menni, abba az irányba, merre Isten hív, hát itt magamat kéne átugrani, a saját árnyékomat kéne átlépni. És nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz tud lenni. De ilyenek vagyunk. És eldönthetjük, mit teszünk. Sündisznok leszünk, akik fázunk a hidegbe, vagy összebújunk, de akkor szúrjuk egymást. Melegítjük, de szúrósan. Vagy nem szúrjuk, komfortos, de távol vagyunk. Nagyon rossz életstratégiák születhetnek ebből, amikor házasságban, nincs házasság, ahol egy férj és egy feleség ne sebezni egymást. Max csak úgy, ha valaki el van nyomva. Vagy egy papucs van, ugye ágy alá gyula, vagy egy férj hatalmaskodik és basáskodik egy feleség fölött. De ahol szövetség van, ahol ember az emberrel érintkezik, ott van seb. És ezek a sebek kijelölik a határainkat. Aztán a bűneink, a szentségünknek a határait mutatják be. A kötelékeink, a szabadságunk határait mutatják be. De mégis nagyon fontos elérkezni ezekhez az elakadásokhoz, ezekhez a határátlépésekhez, mert igaz, ez a nagyon egyszerű mondat, ami triviálisnak hangzik, de mégis néha nehéz esetleg magunkévá tenni, hogy Isten ott van jelen, ahol vagyunk, és nem ott, ahol szeretnénk lenni, vagy ahova képzeljük magunkat. Amikor elakadunk, nagyon jó helyen vagyunk. Azon a helyen vagyunk, ahol Isten egészen közel van, ahogy Jézus ez az ifjúhoz egészen közel volt. És azon a ponton vagyunk, ahol újból a kegyelmet ragadhatjuk meg. Ezért nagyon fontos. És hogyha erre úgy reagálunk, hogy eltakarjuk ezeket az elakadásokat, ugye a képmutatás kiknek volt a bűne, nem a pogányoknak, mindig a vallásos embereknek volt a bűne. Nekünk keresztényeknek egy éles stratégia lehet, hogy az elakadásainkat eltakarjuk, befedjük. De ha nem ezt tesszük, hanem vállaljuk, megéljük, és Jézushoz jövünk vele, esélyünk van a változásra. Esélyünk van arra, hogy tovább lépjünk. Na, amit mi tudunk tenni? Ugye Jézus azt mondja, hogy próbáld meg, add el. Nem tudta. És úgy fogalmazza meg az Úr Jézus, hogy hát igazából, ha azon gondolkodunk, hogy mi mit tudunk tenni önmagunkban, embereknek ez lehetetlen. Van egy általános forgatókönyv, hogy amikor a vágyakkal Isten megkeres minket, elkezdjük az erőfeszítéseinket megtenni, hogy elérjük azokat, többnyire kudarcot vallunk egy ponton, szégyenkezünk, de jön valami, ami nagyon fontos. ott azon a ponton véget érnek a saját magunkkal kapcsolatos illúzióink. Hadd mondjak egy példát, például Pétert. Őszintén, szerintem nagyon őszintén mondta az Úr Jézusnak, hogy kész vagyok meghalni, érted? Amikor Jézus arról beszélt, hogy az emberfiát elfogják, megszégyenítik, megalázzák, megölik, és mindannyian elhagytok engem, Péter azt mondta, hogy na, erről a 11-ről simán el tudom képzelni. De én nem. Jézus, én kész vagyok meghalni, érted? Péter ezt teljesen őszintén mondta, de ez egy illúzió volt, és néhány nap kellett hozzá, és kiderült, hogy nincsen neki belső ereje, saját lelki ereje ahhoz, hogy amit őszintén szeretett volna, azt megtegye. Megtagadta Jézust háromszor, és hogy hiteles legyen, még káromkodott is hozzá. Ennyire volt elég. De ott Péterrel egy nagyon fontos dolog történt. Leszámolt a saját magával kapcsolatos illúzióival. Hogy ő mi mindenre képes. És valljuk be őszintén, hogy hányszor ragad meg minket ez a fajta lelkület, hogy hú, én Istenért mi mindent meg tudok tenni. Fiatalok, ugye szellemi lelki terminátorokká fogjuk kinőni magunkat, meg milyen hatalmas dolgokat teszünk Istenért. De mi lenne, ha csak azokat a piciket megtennéd, amik most előtted vannak, és ahhoz nincs erőd néha. Kamasz gyerekeket nevelek, szóval magamból meg belőlük veszem a példákat. A mi tipikus válaszaink a félelmekre, az elfojtás, a sebeinkre, a biztonságos távolságtartás, még néha Istennel is, hogy vigyázzunk, mert hát, ha megsebez. Mert ő megsebez, de be is kötöz, ezt mondja az ige. Tehát lehet Istentől is sebeket kapni, igaz, hogy gyógyítóakat, de mégis fájdalmasakat. A bűneinkre a takargatás lehet a mi válaszunk vagy stratégiánk, a kötelékeinkre meg az önáltatás, a racionalizálás, hogy ebben a világban nem lehet másképp. Ez a világ másképp működik, majd az örökké valóságba odaállt, majd ott mi is összeszedjük magunkat. De lehet másképp itt a Földön. Lehet, csak ára van. Lehet, csak magunkat kéne meghaladni hozzá. Az elakadásaink, ez a fejlődésünknek a legjelentősebb állomásai lehetnek. Amit egyébként legtöbbször mi hívők visszaesésnek érzik, pedig ezek vezethetnek el oda, ami nagyon fontos, az újbóli önátadáshoz. Hogy Jézus, most odaértem az én határomhoz, látod, hogy mit szeretnék, de nem tudom. Át kéne lépni önmagam, és nem tudom. Miért, most ez jutott eszembe, bocsánat érte, miért válnak el keresztények egymástól? Mert nem tudják átlépni saját magukat, a saját sebüket, a saját sértettségüket, a saját igazukat. Ezért. De nagyon fontos pont lehet ez, mert újból odaadhatjuk Jézusnak az egészet ezen a ponton. Újból átadhatjuk önmagunkat neki, hogy megtegye ő azt, amit mi nem tudunk. Isten kegyelméből és erejéből megvalósuljon az, amire mi képtelenek vagyunk. És ebből a történetből a negyedik dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy amit Isten tud megtenni. Ugye azt mondja az Úr Jézus, hogy embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Ezért van egyetlen helyes válasz, ez az önátadás. Mivel neki lehet, nekem nem, ezért akkor mit tudok tenni? Oda tudom tenni az életemet megint az Úr Jézus kezébe, most ezzel a dologgal kapcsolatban, amivel elakadtam. Ezt meg tudom tenni, ennyit. Onnan lehet egyébként fölismerni, hogy Istentől van-e egy vágy, vagy nem, hogy az neked lehetetlen. Jézus azt mondja, hogy embereknek lehetetlen. Ami Istentől van, biztos, hogy lehetetlen neked. Ha meg is próbálod őszintén, el fog szakadni. Semmi baj vele, mert ez arra jó, hogy újból megértsd, hogy csak Krisztussal együtt lehet csinálni azt, amit Krisztussal együtt kezdtél el. Nélküle nem, csak vele. És megteheted, hogy átadod neki. Isten válasz az elakadásainkra teljesen más, a félelmeinkre a jelenlétét ígéri. Nem azt mondja, hogy amitől félsz, attól nem kell félned, mert olyan nem lesz. Ugye itt a Józsué, amikor a Józsué könyve elején háromszor is olvassuk, hogy csak ne félj, légy bátor és ne retteg. Miért mondta ezt az Úr neki? Hát mert félt. Nagyon félt. Volt oka rá. Egy honfoglalás előtt álltak, háborúk előtt álltak, komoly küzdelmek előtt álltak. És nem azt mondja neki Isten, hogy Józsué, ne féljél, mert egy keresztjén nem fél. Vagy ne féljél, mert egy vezető nem fél. Hát dehogy nem fél. Tele van félő vezetőkkel az egész Biblia. Félelemmel küzdködő vezetőkkel. Nem azt mondja neki Józsué, ne félj, mert te neked nem lesz semmi bajod. Mit neked a világválság, neked soha nem lesz munkanélküli a családodba, te se fogod elveszteni a munkádat, nem lesznek betegek a gyerekeid, ha mégis egyet szólsz, és azonnal meggyógyulnak. Semmi problémád nem lesz, ne félj! Nem ezt mondja. Azt mondja neki, hogy ne félj, mert veled vagyok. És ez elég lesz neked. Ez elég lesz, elég forrás lesz ahhoz, hogy a félelmeiddel megküzdve végigmenj azon az úton, amire én vezetlek téged. A sebeinkre a gyógyítás Istennek a válasza, igazi válasza, a bűneinkre a bűnbocsánat, a kötelékeinkre a szabadítás. Isten ilyen válaszokat tud adni. Az ember ezt nem tudja. Erre mi képtelenek vagyunk, bármelyiket megtenni képtelenek vagyunk. Csak Isten tudja mindezt megtenni velünk. Csak Isten tudja mindezt megtenni értünk. Ezért a helyes válasz az önátadás. Letenni a kereszthez az életemet azzal, amivel nem boldogulok, és Isten ezen a ponton Krisztusért véghez viszi bennem azt, amire én nem vagyok képes. Ő véghez tudja vinni. És ez új szintre emelkedik a keresztény életem. Egy megújuláson, egy megfrissülésen megy át, és megint futhatom azt a pályát, ami előttem van. Aztán majd, ha megint megalakul, megint ugyanez bekövetkezik, hogy Jézus megújít, megfrissít, újjátesz az életemet. Végül egy képet szeretnék mutatni, hát ez nem tudom, mennyire látszik jól. Az egyik kedvenc festőm a Salvador Dalí. Én nagyon sok Jézus festményt végignéztem, és hát nem nagyon tudtam mit kezdeni velük, ilyen aranyos, piros posgás, rózsás arcú, mosolygos Jézusok a kereszten. És hát én nem így tanultam a Krisztust, vagy olvastam. Úgy olvastam, hogy nagyon meggyötörték, nagyon megkínozták, iszonyatos fájdalmakat állt ki, haláltusát vívott, és a végén azt is kimondta, hogy atyám, miért hagytál el engem? Ez a kép azért tetszett, mert valamilyen nagyon fontos összefüggést ábrázol, ha a perspektívára néztek, hogy honnan nézik ezt a képet. Fölülről lefelé. A kereszten átnézik, ott egy tó van, egy tenger, a galileai tótom elképzelni, és egy csónakot, az emberi életteret, és az ember munkaeszközeit a kereszten keresztül nézi Isten. De amikor azt mondom, hogy tedd le a kereszthez, Jézushoz azt, amivel nem boldogulsz, ez a kép arra jó, hogy azt elmondja, hogy azért, mert az Atya kereszten keresztül néz téged, és éri el a szíved. És hogyha oda teszed, akkor nem kell úgy elmenned, mint ahogy az ifjú ment el. Azt olvastuk, hogy szomorúan távozott, mert nem tudta letenni azt, amit elkértek tőle. De az abcselben olvasunk egy másik emberről, de a Szerecsen pénzügyminiszterről, aki pedig úgy reagált, ahogy Isten azt várta, átadta az életét, önmagát, és azt olvassuk, hogy tovább ment az ő útján, örömmel. Vannak-e vágyak a szívetekbe Istentől? A sok-sok vágy között, ha vannak, vagy voltak, elakadtatok-e? Ha igen, semmi baj, jó helyen vagytok. Azon a ponton Jézus nagyon közel van hozzátok. És azon a ponton megtehetitek azt, hogy ahogy van az életetek, neki adjátok. És ő fog átemelni ezen a határon, és egy új pályán megint indulhattok tovább. És ebből a ritmusból fog állni az életünk. Pál így írja le ezt, hogy kegyelemről kegyelemre. Elindult a kegyelemmel, és akkor az egyik kegyelmet követi a másik, és a harmadik, és a negyedik, és ezek emelnek túl minket önmagunkon, és a végén tudunk olyanokká válni, mint az Úr Jézus, ahogy a római levél mondja, hogy Istennek ez a terve, hogy Krisztushoz hasonlóvá formáljon minket. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te ezen az utolsó úton végigmentél, és volt egy gazdag ifjú, egy vak Bartimeus, egy Zákeus, akikért ezt még végigcsináltad, és hogy itt van ez a történet, és most minket hívsz ezen keresztül. Minket hívsz arra, hogy fölismerjük önmagunkat, a határainkat, és hogy megismerjünk téged többnek, mint egy rabbinak. Fölismerjük benned az élő Isten fiát, a messiást, a megváltót. Bocsáss meg nekünk, hogy vannak vágyaink, amik nem tőled vannak, és nem csak, hogy nem tőled vannak, hanem téged szomorúvá tesznek. Nem méltóak se hozzád, se hozzánk. De köszönjük, hogy vannak vágyak a szívünkben, vagy lehetnek vágyak a szívünkben, ha megnyitjuk előtted, amik viszont tőled jönnek. Hozzád visznek közelebb, melletted tartanak ott, és azon az úton visznek végig, amin te akarsz minket vezetni. Köszönjük, hogy amikor elakadunk, akkor jössz, és ott vagy egészen közel. Ott vagy, és elfogadod, hogyha letesszük eléd azt, amivel nem boldogulunk. És adod a te kegyelmedet, azt a hatalmas erőt, ami a te megváltásodból, feltámadásodból, halálodból fakad, ami nekünk elég mindenre. Szeretnénk, Úr Jézus, hallgatni a te hívásodra, járni veled, vágyakozni utánad, és vágyakozni azután az élet után, amit te akarsz nekünk adni, és amire készítesz bennünket. Köszönjük, hogy eljön a nap, amikor szemtől szembe találkozunk majd veled. Addig is kérünk, hogy a lelked által óvd a mi szívünket. Köszönjük a kegyelmet, és az újabb és újabb kegyelmet, amit kapunk nap mint nap, évről évre, kudarcról kudarcra, és hogy emiatt mégis győzhetünk, fölállhatunk, indulhatunk, megújulhatunk, meggyógyulhatunk, megfrissülhetünk. Köszönjük, Úr Jézus, mindezt, és szeretnénk most is a te kezedbe tenni az életünket. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.